A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba. A nap vendége Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója. A műsor első részének utolsó perceit a adósság helyzetünkkel zártuk, de mi maradunk is ennél a témakörnél tekintettel arra, hogy tavaly masszív szintre ugrott, egy magas szintre ugrott az adósság rátánk, 80% alatt vagyunk ugyan, de mégiscsak egy kritikusabb szinten, amit ugye ledolgoztunk 10 év leforgás alatt, az most visszajött tulajdonképpen egy esztendő alatt. Hogyan lehet ismét az adósság rátát csökkenteni? Elég abban bízni, hogy a növekedési képességünk, a növekedési dinamikánk magas.
Hát az egy fontos dolog. Tehát az kétségtelenül fontos dolog, mert a nevezőnket azt érdemli javítja, amint láttuk is most ebben az évben. Tehát ez a 2021-es adat, az egy nagyon kedvező meglepetés volt, mert gyakorlatilag a nevezőnk, a GDP az egy magasabb érték lett, és ez egy nagyobb adósság csökkenést tett lehetővé, mint mondjuk gondoltuk volna akár néhány hónappal is ezelőtt. De emellett azt gondolom, hogy aktívan is érdemes, és erre a kormányzat nagyon egyértelmű iránymutatást és lépéseket is tett, amikor tavaly már bejelentette, hogy 5,9%-ra már az idei hiányt lecsökkenti 4,9%-ra, és szépen megy tovább, tehát két éven belül ott lesz 3,5-2,5%-os, ez most a jelenlegi várható hiánypálya kormányzatnál gyakorlatilag egyetértünk mi is, hogy ezen az úton haladva szépen, mivel a államháztartási hiány csökken, és lényegében van egy masszív növekedésünk, ennek a kettő eredőjeként szépen fog az adósság is csökkenni a következő években.
Nagyon fontos mutató ez még továbbra is Magyarország számára, az adósság ráta?
Én azt gondolom, hogy igen.
Ugye, mert ugye beszéltünk azért, hogy 2008-2009-es válságban tulajdonképpen ez vitte el az országot. Továbbra is ez egy kiemelt tényező, akkor, amikor rátekintenek a befektetők a kelet-közép-európai piacra?
Egyértelműen azt gondolom,
hogy ezen nem vagyunk annyira jó helyen itt a szomszédos országhoz
nem
képest.
Vagyunk most persze, most ha csak Közép-Kelet-Európát vizsgáljuk, akkor nekünk az adósság rátánk azért magasabb, ez kétségtelen tény. De azért érdekes összevetni hogy egy kicsit tágabb kontextusban a dinamikát, tehát az Európa, ami 2010-es évek elején mi masszívan magasabbak voltunk, mint az európai átlag, Európai Unió átlaga. Most már gyakorlatilag mi érdemben az Európai Unió átlaga alá csökkentünk, és hogyha igen szépen fogjuk tudni csökkenteni az adósságrátánkat, akkor itt már egy szignifikáns, most nem akarok számot mondani, 15%-os különbség is lehet, ami azért már minket áttesz a kevésbé sérülékeny oldalra. És emellett azért egy fontos dolog, hogy a másik megtakarítási oldalon viszont sokat fejlődtünk, belső forrásaink nagyon masszívan nőttek, tehát mondjuk az elmúlt 10 éve 40 ezer milliárd forinttal, nagyon, nagyon tisztességes összeg.
Hogyan lehet a fennmaradó rész kiváltva, mert a devizadósságot illeti az államadósságon belül? Amit tetted, hogy azért még ugye nem vagyunk 20%-on, de már 30% alá csökkentünk.
Hogyan lehet kiváltani? Hát praktikusan ugye erre tettünk, hogy ez az önfinanszírozási program, már felmerült 2015-16 tájéken, nem is emlékszem pontosan mikor, de gyakorlatilag ez egy olyan koncepció, ami egyik oldalról a hazai bankrendszert vonta be, másik oldalra a koncepció része volt a lakossági állampapíroknak az érdemi bővülése, és az egyéb intézményi piacnak is jelentős szerepe lehet ebben a folyamatban. Tehát, hogyha a hazai aktorokat, hazai megtakarításokat jól tudjuk használni, és gyakorlatilag az állam szolgálatában tudjuk így állítani, vagy azoknak egy részét most nyilván kell másra is, megtakarítás, akkor gyakorlatilag ez a folyamat ez önmagában tud működni, de nyilván, hogyha ebben van valami olyan támogatás, vagy mint annó volt az önfinanszírozási program, vagy egy jó lakossági állampapír program, ezt a folyamatot tudja gyorsítani.
Ez a logika mentén megyünk tovább, mekkora hazánk sérülékenysége, ha alaposan átolvassuk a rólunk szóló elemzéseket, hitelminősítő jelentéseket, mit lehet belőle kihámozni?
Hát alapvetően a hitelminősítők azok, hál' Istennek, nem rontották koronavírus válság alatt a hitelminősítésünket, annak ellen, mint beszéltem, hogy azért adósságmutatókban emelkedtünk, sőt, bevallom, már nem emlékszem, hogy melyik, de javította is a mutatót, a Moody's volt, aki javította a mutatóinkat, a hitelminősítésünket, és hogyha relatíve nézzük, akkor alapvetően Magyarország sérülékenységében szerintem azt lehet elmondani, hogy amellett, hogy önmagunkban sokat javultunk, így relatíve is javultunk, mondjuk, hogyha az Európai Unióhoz hasonlítjuk államadósságban. De külső adósságban is ez nulla közeli, ez a 8%-os szint, ez nem számít kiugrónak. Folyófizetési mérlegünkben nagyon masszív volt a többletünk 2015-10-es évek közepetájéken, onnan azért, ahogy beindultak a beruházások, ahogy a lakosságfogyasztás újra elkezdődött, gyakorlatilag azért onnan volt egy romlás. Most mínusz 3% környékén van a mostani 2011-21-es évi adat. Ebben némileg lefelé lógunk ki a régióban, de ennek azért vannak ilyen átmeneti okai, majd ha kell, akkor szívesen beszélünk. Tehát összességében azért azt várjuk, hogy ez visszafele tendál, és hogy a régiós átlag környékére fog a Magyarországot hozni. Finanszírozási szerkezetünk stabil, tehát ilyen értelemben megint csak azt gondolom, a sérülékenységünk az alacsony.
Hát ha már említed a Moody's-t, legfrissebb jelentésükben kitérnek a magyar és lengyel helyzetre, már mint ami a EU transferek átmeneti, tehát részleges nem érkezését jelenti magyarán, és ugye mindkét ország esetében az uniós pénzeken nagyjából 0,5%-os növekedésre többettel járnak. Ez mit jelent Magyarország számára, mondjuk ha ez a szituáció eszkalálódik, hiszen optimális esetben is, ha esetleg a felek megegyeznek, hónapokba telik.
Jó, azért egy érdemes egy dolgot itt leszögezni, hogy ugye egy dolog, hogy mikor kapjuk meg az adott pénzt, meg a másik, hogy mikor használjuk fel. Tehát összességében a kormányzat gyakorlatilag ezeket a programokat saját forrásból egyelőre, de már lényegében alkalmad, indítja, vagy elindította. Ezért praktikusan ezek majd, hogyha megkapjuk azokat a pénzeket, akkor ezek nem jelentenek kiesést, ilyen értelemben GDP veszteséget sem fognak jelenteni. És tehát a kérdés szerintem az, hogy gyakorlatilag...
Ez nem okoz kockázatot? Tehát ami most van?
Hát olyan értelemben jelenthet kockázat, hogy ha nagyon nagy bizonytalanság lenne a tekintetben, hogy valóban ezeknek a pénzeknek valóban végleg elveszi tőlünk az Európai Unió. Én amúgy azt gondolom, nyilván nem vagyok egy jogi szakértő, ez egy nagyon bonyolult jogi kérdés, de azért nyilván, hogy hagyatkozunk azoknak a véleményére, akik ebben jobban belelátnak, azért az látszik, hogy megegyezés potenciálisan megtörténik, és gyakorlatilag akkor az előfinanszírozás, amit meg végrehajtott a kormányzat, az lényegében úgy megkapjuk ennek az ellenoldalát, és gyakorlatilag beáramlanak azok a források. Tehát ha csak egy időbeli eltolódás van, és erre volt a múltban is példa, nem ennyire hosszú ideig, de összességében nem okoz érdemi problémát, főként azért, mert finanszírozási oldalon sem okoz érdemi problémát.
Más téma, de szorosan ide tartozik, a devizatartalékoknak a helyzete. Mekkora most? Mármint ami itt a jegybankban ti nyilván tartotok.
Tehát a januári adat az 35,5 milliárd euró volt, egy nagyon tisztesen, nagyon masszív devizatartalék.
Volt több?
Volt több, például év végén 38,4% talán, amikor most némileg inkább technikai oknál fogva csökkent. És amit mi szoktunk nézni, az nem csak önmagában az abszolút szint, mert fontos, hogy mennyi az abszolút szint, de ezek sokkal inkább ilyen mutatókat, üvegkúj szabályokat vizsgálunk, ami relatíve mondja meg, hogy mennyire jelent ez alacsony vagy magas szintet. Az egyik ilyen üvegkúj szabály az, hogy mennyi az ország rövid külső adóssága általában, hát meg 90-es évek közepétől van egy olyan gondolkodás, hogy tudni kell fedezni az ország egy éves rövid külső adó, egy éven belül lejáró rövid külső adósságát. Ez 26,9 milliárd euró volt évvégén, tehát érdemben magasabb ez az akkori 38 milliárdos szint, majdnem 11 milliárd, nagyon, nagyon jelentős összeg. De vannak még egyéb mutatók, most mondhatnám, az IMF-nek van egy sávja, abban is bőven a sáv felső részén vagyunk, amit ő optimálisnak tart.
Az importfinanszírozási képesség is nagyjából.
Abban is, bár én azt nem szeretem ezt a szabályt, mert az egy 90-es évek előtti, tehát az egy kötött...
Old school.
Hát olyan értem, ez egy kötött devizagazdálkodás. Tehát be kell szolgáltatni a devizát, és kellett nekünk annyi pénz a kasszában, az MNB-nél, amennyit ki tudtak fizetni. De már nem ez a helyzet. A vállalatnak saját devizállománya van. Fogja az importját, kifizeti, és az exportját pedig megkapja ebből a bevételt. Tehát ott már nekünk nincs olyan típusú direkt hatásunk, mint a volt annak kötött devizagazdálkodásnál, viszont itt vagyunk egy kis nyitott országként, nagy export-import arányán, ahol gyakorlatilag a vállalati szektornak megvan a tisztes fedezete.
És mit lehet tudni, a devizatartalékról miből áll?
Devizatartalékunk? Hát alapvetően, hogy ezt mindig publikálják, ott vannak a magas minősítésű értékpapírjaink, akkor...
Mik ezek? Német, Egyesült Államokbeli kötvények vagy?
Alapvetően ilyenekre kell gondolni, de devizatartalék szerkezetét senki nem publikálja, nyilván ennek üzleti okai vannak. Egy ekkora állománynak a szerkezete, annak az ismerete az azért üzleti információ. Tehát de praktikusan igen, tehát egy magas minősítésű biztos eszközök lényegében. Ezt
lehet hát érjünk akkor ki már szorosan ide a témához, tehát ezek az aranytartalék kérdésköre, és hiszen nagyon büszkék vagytok arra, hogy az elmúlt időszakban jelentősen sikerült gyarapítani. Ez mennyire globális trend, mármint az aranytartalékoknak a bővítése?
Alapvetően ez jellemző, tehát nem csak mit csinálják Lengyelország, most így ködös emlékeim szerint Oroszország is ebbe az irányba ment, az Európai Unióba is, meg egyik dolog az, hogy aranytartalékot növelt több ország is, másik dolog például a németek meg hazahozták az aranytartalékokat az Amerikai Egyesült Államokból. Tehát önmagában az aranynak szerintem kicsit felértékelődött a szerepe, ennek több oka van, válság, infláció megjelenése, vagy akár most a geopolitikai kockázatok. Ezekre az arany egy olyan menedékeszköz, amiben alapvetően a jegybankok is szívesen fektetnek. Tehát nagyon jellemző volt már 2010-es években is, hogy az arany kereslete az jegybanki oldalról megnőtt. Volt egy időszak, amikor nem tudom, több a jegybanki kereslet magasabb volt, mint nem tudom, az indiai ékszer kereslet. Ami egy
elég ez a tartalékokon belül mekkora arányt képvisel, ha beszélünk
arany tartalékról? Kb. 4 milliárd összeg. Ez ugye 9, közel 100 milliárdos, 100, milliárd, 100 tonnára nőtt a...
Tehát euróban számolva gondolunk rá. És azt tudjuk, hogy hol lehet az aranykészlet? Az is az szuper titok? Kategória? Hát top secret?
Ugye ezt már elmondtuk, hogy mi is hazahoztuk. Ugye ez egy nemzetbiztonsági kérdés is. Ilyen értelemben Magyarországon van, én ezt váltik és biztonsággal tudom állítani.
És nagyon jó helyen őrizzük?
Biztos, nagyon jó helyen őrizzük, így van,
Ettéren egyébként, már mint ami a devizatartalékolást illeti, mik a rövid távú ambíciók 2022 tekintetében? Változni fog valamint, tehát növekszik inkább a tartalék, vagy a kulcs tényezők mik lesznek?
Hát alapvetően ugye egyrészt meghatározza, hogy mi lesz az EU-val való egyességnek a sorsa. Ugye ott azért, hogy a források hogyan árulnak be, az meghatározza az EU magának az euró vagy devizatartaléknak a dinamikáját. Fontos az, hogy lesznek lejáratok, ami önmagában természetes módon csökkenti is az adósságot, de nyilván ez a sérülékenységünket nem növeli, mert ugye párhuzamosan rövid külső adósságunk is lecsökken, tehát lényegében az a tartalék megfelelési pufferünk az nőni fog. Tehát, hogyha én most egy ilyen alappályát mondanék, akkor inkább azzal számolnék, hogy valami ezt csökken a devizatartalék, de ezzel párhuzamosan az egyéb mutatóink is csökkennek, tehát a sérülékenységünk szempontjából.
Tehát az elégedettek lehetünk a mostani tartalékolási
szinten. Gondolom, hogy ez biztos egyértelmű.
Más téma, de ide tartozik, és a műsor első részében beszéltünk is a kamatpálya lehetséges alakulását, akkor tekintsünk máshová, más globális jegybankoknak a kamatkondícióra, vagy pedig a kamatpolitikájukra. Mi az, amit vártok az Európai Központi Banktól, a Fedtől, a brit jegybanktól, vagy éppen a japán jegybanktól?
Hát szerintem mi szempontunkból pont a Fed és az LKB, ami a két legfontosabb. Ugye a Fed azért nagyon egyértelmű, hogy pont akkor, amikor mi is elkezdtünk gyorsítani, ők is gyakorlatilag elkezdték hangnemet váltani. Ugye mi nagyon korán mondtuk azt, hogy tartós lett az infláció kockázat, a Fed egészen sokáig kivárt. Tehát a tavalyi év őszén mondta először azt, hogy igen, itt érdemi tartós kockázatok vannak, amit kezelni kell. Elkezdték lezárni a programukat. Először úgy gondolkodtak, hogy majd szépen novemberben lépésről lépésre egy fél éven keresztül idén nyárig kivezetik a programot. Aztán látták, hogy milyen az inflációs nyomás az amerikai gazdaságban, és ezt fölgyorsították. Nyilván márciustól kezdve már nem fognak állampapírt vásárolni, de még akkor is abban a gondolatban voltak, hogy majd aztán elkezdik valamikor a kamatemeléseket. Most már ott tartanak, hogy márciusban szinte biztos, hogy kamatemeléssel kezd a Fed, és hogy ez milyen frekvenciával lesz, hát erre még erőteljesen szólnak a várakozások, de azért egy elég tisztes emelés lehet már az a jövő évben, most mondom én, ezt fejlett.
Hát igen, várjuk, régóta már csak verbális intervenció volt ezen a téren, nem? Mármint ami a tengeren túli helyzetet illeti.
Hát azért ők azért azzal, hogy a QE programot ilyen gyorsan lezárták, az szerintem több, mint verbális intervenció. Tehát egy konkrét intézkedés, ahol egy bank kiszállt arra a programról, nem pompált több pénzt a piacra. És azt elég gyorsan megtettett lényegében 4 hónap alatt. Ami, hogyha összehasonlítjuk, hogy mennyi oda tette meg a 2010-es években, a több év volt. Tehát ez egy nagyon intenzív váltás náluk.
Ejtsünk, akkor szólt az Európai Központi Bank a kamatpolitikáról tekintettel arra, hogy ha már szóba hoztuk itt az Eurostatnak a jelentését, amelyben Magyarország paradésen szerepelt a második helyen, mint a növekedést illeti, azért abban már kiámozható, hogy a kontinens is helyreállt, mert mint a válság előtti szintet produkálja. Ebből a szempontból lesz fontos az Európai Központi Banknak a kamatpolitikája, nem?
Hát így van. Hát ugye ott az a nehéz helyzet, hogy az elején is pedzegettem, hogy az inflációs ráták nagyon masszívan szórnak. Tehát azt gondolta alapvetően, hogy korábban az volt a gondolkodás, hogy van egy gazdasági sok, jelen esetben az infláció, és az nagyjából hasonló módon játszódik le a jól szinkronizált tagállamok esetében. Most nem ez látszódik, ahogy láttam, nagyon széles sávon szól a zóna. De a másik oldalról azért egy fontos dolgot kiemelni, hogy van egy adósság probléma is a periféria országokban. És az LKB ugye most abban a nehéz helyzetben van, hogy egyik oldalról neki vissza kell vonni ezt a stimulust, állampapírvásárlási programot le kell zárnia, ami lényegében ezeknek az országoknak a finanszírozási helyzetét érdemben megnehezíti. Tehát láttuk azt, hogy már csak arról beszéltek itt az elmúlt 1-2 hónapban, hogy lényegében a pandémiás vásárlási program utáni vásárlásaik mégsem biztos olyan hosszú ideig tartanak, és a görög, az olasz hozamok nagyon masszívan reagáltak. Ez egy olyan finanszírozási kockázat, ami idővel nehézé teszi ezeknek az országnak a pályáját. Másik oldalról viszont el kell kezdeni szigorítani, és akkor most az lesz az LKB-nak a legnehezebb játék, hogy hol húzza meg itt jól az optimális szintet ebben a kérdésben.
Ha már említettük, hogy ugye magyar megközelítésből is nagyon nehéz bármit mondani az orosz-ukrán helyzetre való tekintettel a monetáris politika viszonyára, akkor nézzük, ez kontinentális viszonylatban is így van, hiszen mindenki érintett valamilyen szinten a elsősorban az orosz gázhelyzet miatt. Rányomja ez a bélyegét a monetáris politika alakulására? Hogy látod? De például ugye a németeknek elég karcos bejelentésük van, hát mint az eurózóna legnagyobb államának.
Hát ugye itt az a nehéz, szerintem általában minden jegybank azzal szembesül egy ilyen helyzetben, hogy egy olyan exogén sok ér ilyenkor a gazdaságot, ahol az infláció az önmagában egyértelműen felfele mozdul el, de a növekedési kilátásokat meg inkább lefele nyomja. Tehát ilyen stagfláció közeli, most, vagy abban az irányba való elmozdulás lehet az LKB-nek, Európai Unió esetében
is. És ugye pont olyan szituáció vagyunk, amikor nem pusztán nem arról beszélünk, hogy Oroszország egyébként sem kispályás játékos, a maga termete és gázhelyzete, meg energiahelyzete miatt, hanem azért is, mert ez egy fő komponens az inflációnak.
Így van, így van. Így van, tehát én ezt, hát ezzel nem csak mi fogunk megküzdeni, hogyha ez eszkaládik ez a helyzet, ezzel azt gondolom, hogy az LKB is, régiós jegybankok is, ahogy mondtam, pont a csehek ma jelezték ezt, ez egy olyan érdemi kihívás lesz, amire meg kell találni az optimális választ, mert hogyha ha erre túl erősen reagál a monetáris politika, egy olyan kínálati oldali sok, amit nem igazán tud kezelni, de akkor az önmagában növekedési oldalon jelenthet egy olyan problémát, ahol potenciálisan túlhűteti a gazdaságot. De ha meg nem reagál elég erősen, akkor gyakorlatilag pont ezt a várakozásbeli spirált nem tudja megtörni, és ennek meg az lesz az eredménye, hogy ott van egy elszabaduló infláció. Tehát jól kell megtalálni ezt az optimumot, ami, mivel nagyon dinamikus a helyzet, nagyon gyorsan változik, nem is egyáltalán olyan könnyű feladat.
Bár említetted, hogy az inflációs jelentéseteket majd márciusban publikáljátok, és így most nem akarom, hogy a ködöt szurkáljuk már, mint a növekedési előrejelzés, meg más fontos makroszám tekintetében, de hát azért hogyan és miként alakul a mostani ismereteink szerint a 22-es esztendő?
Hát ebben tényleg óvatos lennék még a köd szurkással, mert ugye fussanak le a modelljeink, lássuk az eredményét, és akkor bölcseletek van. De ugye mit láttunk eddig?
Egy tényezőt hoznék ide, például a elmúlt két esztendőben standard tényező volt a koronavírus okozta helyzet. Ez kivezethődhet már idén? Tehát már úgy normalizálódik a gazdaság állapotok, vagy kell még számítani más intézkedések?
Nem akarom megkerülni a kérdést. Tehát decemberben 4-5% közötti növekedést vártunk. Azt gondoljuk most, hogy ez azért inkább jó bejövő adat, áthúzódó hatások miatt gyakorlatilag ez az idei évben inkább az 5% felé fog átlagosan, az átlagos éves növekedésünk tengálni. A koronavírus járvány gazdasági hatása ez egyértelműen mérséklődnek. Ez általános jelenség, nem csak nálunk, tehát lezárások már gyengébbek, ugye nálunk ez különösen kevésbé hatott, de össze-európai, tehát az európai partnereinknél is ugyanezt látjuk. A másik oldalról még fontos volt, hogy a beszállítói láncok töredezettsége mennyire, vagy hogyan változhat. Azért azt gondoljuk, hogy ebben kell, hogy legyen valamikor lecsengés, amikor elkezd reflektálni a kínálati oldal, a chip hiányra, a szállítási problémákra, az egyéb beszállítói láncban lévő surlódásokra. Ez önmagában megint inkább a növekedés irányába hat. Növekedés gyorsulásának irányába. De a másik oldalról még nyilván vannak olyan tényezők, a fiskális politikák szigorítanak, már monetáris politikák szigorítanak. Ez meg az ellentétes irányú hatással bír.
A pénzbőséggel kell számolnunk már, mint ami az elmúlt két éveket jelentett, akár globális, akár pedig hazai viszonylatban?
Hát az olcsó pénzekkel lesz. A pénzbőség az van, tehát azt látjuk, hogy önmagában azok a pénzek, amik az elmúlt két éve nagyon masszívan beérkeztek a rendszerből, nem egyik pillanatra a másikra tűnnek el a rendszerből. Ezek hosszú ideig itt lesznek velünk. De a másik oldal, hogy ennek mi az ára, és szerintem ez a kritikusabb kérdés, az biztos, hogy meg fog változni a világ. Tehát önmagában az olcsó pénz korszaka, azt gondolom, hogy egy jó időre most vége van. Hogy mennyi időre, az jó ég tudja.
Tehát akkor tulajdonképpen akkor eddig kellett volna bespájzolni, hogy kiveszem a szavaidból, és most már nem ez a korszak van.
Hát ez egy érdekes dolog, mert nyilván ez inkább a megtakarító korszaka lehet, de az kétségtelen, hogy bizonyos finanszírozásoknál érdemi magasabb költséggel fognak szembesülni a szereplők. Más kérdés, hogy összességében azért egy jól növekvő, stabil gazdaságban, általában is ez a világon mindenhol így van, ott magasabb kamatköltséget is ki tudnak gazdálkodni a szereplők, tehát összességében alacsonyabbak voltak a költségek, de a gazdasági helyzet sem volt annyira fényes, mint 2010-es években. Most más helyzet.
Köszönöm szépen a beszélgetést, alaposan gyaltuk azokat a témákat, amire gondoltam, remélem a kedves hallgatóink is élvezték. A napvendége tehát Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója volt. A mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.